Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép napot kívánunk a Mária Rádió minden kedves hallgatójának ma, 2017. március 14-én, Nagybőjt második hetében vagyunk, és a nagybőjti beszélgetéseink második adását hallják ma kedden délelőtt, most 10 óra 51 perc van. A mikrofonnál Szigler Lujzi köszönti Önöket, és mai vendégünk Makai Viktória, ultrafutó, két gyermekes édesanyja, vallását gyakorló református hívő.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm a meghívást.
És mi köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket. Ma a lemondásról beszélgettünk, mint az előző adásban is, különböző szempontokból. Most egy sportoló szemszögéből nézzük a dolgokat, a családról, a sportról, a nagybőjtről és ezek összefüggéseiről. Telefonszámunk 061-374-0904-es, a telefonokat Bányai Krisztina fogadja az egész adás alatt, várjuk a hívásaikat, bármilyen kérdésük, megjegyzésük, vagy egy röviden elmesélt élményük van a nagybőjti időszak kezdetén, akkor azt mondják el nekünk, és mi is megpróbálunk erre reagálni. Azt mondtam az előbb, hogy Viktória hitét gyakorló, református hívő ember, és a család is az. Az első kérdésem az, hogy hogyan élik meg református családban a nagybőjti időszakot. Mi az, ami egy kicsit más, mint nálunk katolikusoknál, és mi az, ami ugyanaz végül is talán az egyházi év legnagyobb, legszentebb ünnepére készülünk, Jézus feltámadására, húsvéti időszakban, és 6 héten keresztül készülünk erre. Hogy van ez Önöknél?
Hát nálunk családban személy szerint tudom elmondani, hogy hogy van, mert biztos, hogy ez más református családonként is eltérő. Egy évben ez a két időszak van, amikor én nagyon örülök, hogy egy kicsit visszahúzza az egyház, meg az egyházi szokások a figyelmünket, még jobban az Istenre, mint ahogy a köznapokban megéljük ugye a mi kereszténységünket. Ez a húsvét és az adventi időszak, amikor kicsit fokozottabban odafigyelünk, többet gondolkozunk az Istenről. Családosként így a gyerekekkel a köznapi életünkben a nagybőti időszaknak azt hiszem, hogy így látható jelei nincsenek. Míg a férjemmel ketten éltünk, addig voltak olyan bőti fogadalmaink, vagy inkább azt mondom, hogy felajánlásaink, amik például TV-mentes bőjt, vagy hogy ugye akkor nem nagyon használtuk az internetet, hogy próbáltunk mindig valami rossz szokást letenni, és annak a rossz szokásnak a helyébe behívni az Istent, és hát ezt mindig egy kicsit, tehát egyrészt Istenre néző szándékkal is tettük, másrészt egy kicsit önző szándékkal is, hogy ez alatt az időszak alatt tudjunk olyan szokásokat kialakítani az életünkben, amit utána már kevesebb erővel fent tudunk tartani, és egy jobb lelkiismeretű, vagy nekünk jobban tetsző hétköznapokat élhetünk a nagybőjti időszak után is.
Úgy tűnik, hogy napjainkra a bőjt veszített lelki értékéből, és egy olyan kultúrában, amelyet az anyagi jólét keresése jellemez, mert olyan kultúrában vagyunk, inkább a testi egészséget karbantartó terápiás eszközé válhat. Mit gondol erről?
Igen, hogy szerintem fontos, a bőjtnek az elsődleges szempontja mindenféleképpen a lelki tisztasság és az Istennel való kapcsolatnak a rehabilitációja, aminek ugye lehetnek olyan formái is, ami ebbe a fizikai dolgokat is beleérti, de hogy mindenképpen nem összecserélendő az ok-okozati összefüggés, hogy melyiket miért csinálja az ember.
Egy sportolóval beszélgettünk, ezt mondom még egyszer a kedves hallgatóknak, akik esetleg most kapcsolódtak az adásunkba Makai Viktóriával, ultrafutóval. Mikor kezdődött ez a sport tevékenység, és miért pont ezt választotta?
14 éve házasodtunk össze a férjemmel, és együtt közösen kezdtünk el sportolni. Azért ezt választottuk, mert ez tűnt a legolcsóbb, legpraktikusabb mozgásformának. Az egészséges életmód megőrzésére választottuk, meg szabad levegőn, együtt töltött, minőségi idő, olyan egészséges választásnak tűnt. Most már azért nagyon másért sportolunk, mint amiért elkezdtük, de persze ugyanaz a hozadéka azért most is jelen van az életünkben.
Mikor változott meg ez, hogy a napi sporttevékenység után most már versenyszerűen sportolnak, hogy úgy mondjam, futnak?
Hát, ahogy tehát elkezd valaki futni ma Magyarországon, ahhoz, hogy futó eseményeket vegyen részt, ezt tulajdonképpen rendszerint versenyek keretein belül rendezik meg. Most ebben talán egy kicsit új lesz, majd biztos beszélünk a Mária Maratonról, ebben kicsit új műfaj lesz majd talán a futó zarándoklás, de hogy szervezett futás, mint sporttevékenység, az azért a verseny keretein keresztül élhető meg leginkább, és amikor mi is eljártunk ezekre a rendezvényekre, elsősorban társaságért, közös együtt sportolásért, hangulatért, azért mindenképpen szembesített minket a saját képességeinkkel, akár mások eredményeihez képest, akár a nemzetközi eredményekhez képest, és ahogy láttuk a fejlődésünket a mezőnyben, úgy kerültünk bele, vagy választottuk, vagy hívattunk el egy kicsit a sport élvonalnak a világába.
Melyik volt az a nap, vagy hónap, vagy év, amikor már szenvedélyé vált ez a dolog, tehát versenyszerűvé vált a dolog, és nagyon fontos lett?
Hát 2009-ben volt az első olyan esemény, amihez így tudnám datálni a mi ultrafutásunkat, vagy akár a saját versenyzői mi voltomat. 2009 előtt mi félmaratonokat, maratonokat futottunk, előtte persze 3 kilométereket, 6 kilométereket, tehát hogy egész kicsi legókból kezdtünk el fölfele építkezni, ezt fontosnak tartom elmondani. És 2008-ban, mikor futottuk talán a második vagy harmadik maratonunkat, akkor én úgy éreztem, hogy azért úgy nem futottam ki magam, és mivel nem vagyok egy kifejezetten gyors futó, inkább a kitartás az erősségem, ezért nem a gyorsítás felé indultunk el, hanem a távnövekedés felé. De hát ugye 2009-ben azért nem sok ultratávú verseny volt Magyarországon, meg elég ismeretlen volt maga a fogalom is. Mi egy 4 napos rendezvénynek köszönhetően csöppentünk bele ebbe a világba, amit Balaton Szupermaratonnak hívnak, és 4 nap alatt kerüli meg a Balatont, megközelítőleg napi 40-50 kilométert tesz meg. Azt hiszem, hogy ez az esemény volt számunkra a mérföldkő, amikor egy maraton után 4 napon keresztül futottunk napi 1 maratont.
Akkor beszéljünk egy kicsit erről a Mária Maratonról, ami 1300 kilométer, Máriacell Csíksomlyó. Hát még kimondani is nehéz nekem, meg gondolom a hallgatók között is van olyan, aki azt mondja, hogy hát ez tényleg, ez már valami.
Erre mi is azt mondjuk.
Hogy lehet erre felkészülni lelkileg, fizikailag?
Hát a lelki felkészülés az nekem is egy nagyon nagy kérdés erre, mivel hogy ez számunkra is teljesen újszerű lesz, és egy teljesen új élethelyzet lesz az, hogy 30 napon keresztül szorosan össze leszünk zárva a családdal, és hogy ugye a saját érzéseink is valószínűleg újszerűek lesznek, akár az utazással, akár ezzel a megváltozott napi renddel kapcsolatban, és hogy a gyerekek számára is hogyan tudjuk ezt értékként közvetíteni, hogy amiben jó vagyunk, az most nem egy nagy váratlan zűrzavar az eddigi hétköznapjainkhoz képest, hanem most mi itt értékeket kapunk, hogy természetet járunk, értékeket, kulturális értékeket kapunk más országoktól, más településektől, történelmi, irodalmi értékeket kapunk a sportértékeken és a lelki értékeken felül, mert azért mégis a lelki és a sportérték, ami itt kiemelten szerepel nekünk a terveink között, illetve ezért választottuk, hogy együtt tudunk részt venni benne, és a lelkiség és a sport is találkozik ebben az eseményben.
Hát tulajdonképpen ez nem egy verseny, hanem egy zarándoklat, ahol, ahogy mondta, a lelki és a sport találkozik. De nem is tudom, hogy vett már részt ilyen versenyen, illetve nem versenyen, hanem hogy is mondjam, sport lehetőségbe, ahol egy kicsit olyan volt, mintha zarándoklat lenne, egy kicsit olyan volt, mintha futás lenne, minden benne volt, a férj is ott volt, tehát hogy van erről tapasztalat?
Hát talán amihez leginkább tudnám hasonlítani, túrákon vettünk részt, mint például a Kinizsi 100-as teljesítménytúra, amikor még nem futottunk ilyen hosszabbakat, de elmentünk, és 24 óra alatt együtt teljesítettük. Ehhez tudnám hasonlítani. Örültem nagyon annak, hogy kereste a szót erre, ugyanis azt gondolom, hogy új műfaj jön erre létre, amit a futózarándoklat szóval fedünk le egyelőre, és nekem nagyon, nagyon tetszik ez, hogy itt a futás nem mint cél jelenik meg.
Mint eszköz?
Hanem mint a lelkünk gondozásának az eszköze.
Mi történik az ember lelkében ilyenkor? Tehát hogy tudja bekapcsolni az ember azt a tényt, hogy most ezt bizonyos dolgokért teszem, főleg a nagybőjti időszakban, mi az, ami fontos ilyenkor, mi az, ami forog az ember fejébe, tud-e közben egy kicsit imádkozni, Istenre gondolni, a családra gondolni, a kapcsolataira gondolni. Ez egy lehetőség arra? Ez egy olyan formája a sportnak, amikor erre képes az ember?
A futáshoz szerintem nagyon sokaknak kapcsolódik olyan élménye, hogy ez most nem a versenysporttal függ feltétlenül össze, hanem inkább talán ahhoz lehet köze, hogy miért választják egyre többen sportnak a futást. Tehát, hogy megvan az az élmény sokaknak, mikor úgy kimegyünk, csak azért, hogy kitisztuljon a fejünk, és választunk futásnak egy olyan iramot, amikor úgy érzésre nem annyira gyorsul a szív, nem annyira szapora az érzés, vagy nem annyira szapora a légzés, és úgy érezzük, hogy kicsit rendszereződnek a gondolatok, amit elfelejtettünk, eszünkbe jut, amire nem volt ötletünk, arra esetleg kapunk valamit ötletként, és sokszor élem meg én magam azt, hogy hazamegyek, és úgy érzem, hogy egy kicsit koncentráltabban tudok saját magam lenni, vagy hogy is fogalmazzak így a mindennapokban.
Tehát a szellemi frissességet egy kicsit feldobja, szóval, hogy
minden biztos, hogy fizikailag is a vérkeringést is pesdíti, mégiscsak ugyanez igen. A szabad levegőn történik, de nekem nagyon hozza azt, hogy én egy imádsághoz hasonlítsam ezt. Nyilván, aki más világszemléletű ember esetleg hasonlíthatja egy meditációhoz, vagy köznapi szóval is mondják kikapcsolódásnak is, hogy kimegyek egy kicsit futni, és attól, hogy ez egy aktív tevékenység, mégis egy kikapcsolódás érzése van ettől az embernek. Számomra ez egy Isten közeli és imádságos érzés. Más egy olyan fajta edzéstípus, amikor az ember tényleg kihajtja magát, és úgy érzi, hogy most el kell mennem a végsőkig, tehát hogy ez két különböző dolog, de hogy mind a kettő a futás tövéről fakadhat.
Most térjünk rá a lényegre, a beszélgetés vezérfonalára, a lemondásra. Miről kell lemondani egy sportolónak, és le tud-e mondani mondjuk a futásról? Azt mondja valaki, vagy a családban azt mondja a férj, miután ő is fut, ez nem valószínű, hogy így van, de mondjuk az egyik gyerek azt mondja, hogy anya, hát most jó lenne, ha itthon maradnál, most beszélgetnénk, most programot csinálnánk. Nagyon nehéz lemondani?
Nagyon gyakorlati a kérdés, és nagyon örülök neki, mert teljesen életszerű is. Ő nyilván helyzete válogatja, hogyha épp egy olyan hétvégén mondja, amikor verseny van, akkor azt jó leülni és letisztázni, hogy most anya is erre sokat készült, ez az ő talentuma, ez az ő feladata, hogyha egy kicsit úgy tetszik, akár egy kicsit a munkája, hogyha a küldetést vagy a talentumot hívhatjuk, igen, munkának, akkor ez most fontos, és ezt neked ezért tiszteletben kell tartanod, mert hogy igenis mindenkinek a saját felelőssége az, hogy amire indítatása vagy elhívása van, abban lépjen, de hogyha egy általános hétköznapi edzésről van szó, és az ő igénye valóban megalapozott, akkor abszolút előnyt élvez a család az edzéssel szemben. Ezért is nagyon nehéz család mellett sportolni, sőt élsportolni, vagy azt mondom, hogy versenyszerűen sportolni, meg hát fel lehet kötni hozzá a nadrágot, és nem a fizikai erőllét miatt elsősorban, hanem a logisztikázások miatt, és elbírni lelkileg azt, hogy átváltani arról, hogy én jó anya legyek, jó feleség legyek, abból átváltani abba, hogy még mikor kimegyek, akkor se feltétlenül kikapcsolódok, hanem azért megyek ki, hogy jó futó legyek, aztán olyan minőségbe tudjak aztán aludni, hogy reggel, mikor felkelek, jó anya is, meg jó futó is, meg jó feleség is legyek. Szóval, hogy ez a felfokozottság, ez azért néha sok.
Ez egy teher tud lenni a sportolás rovására, vagy a családi élet rovására, hogy nagyon kell szervezni, nagyon kell logisztikázni, uh-huh, hogy mindenre jusson idő, de van olyan, hogy mindenre jut idő?
Hát biztos, hogy...
Mert akkor vagy a pihenés, hát vagy az alvás.
Igen, muszáj valahogy rangsorolni, ez biztos, és sajnos ugye az alvás idő az sokszor, ami a legrabolhatóbb időnek látszik, hogy úgy mondjam. És hát azért megvan az embernek a tapasztalata, hogy hosszú távon az sem érdemes, mindenképpen kell fölállítani egy fontossági sorrendet, és nekem az a tapasztalatom, hogy minden napban kell külön időintervallumot szakítani konkrétan arra, amikor időt töltök a gyerekekkel, és csak a gyerekekkel, mikor én konkrétan időt töltök az edzéssel, és akkor csak az edzéssel. Azt gondolom, hogy csak így lehet csinálni, mert hogyha az ember próbálja mindig a lukas időket valahol kitoldozgatni, akkor az biztos, hogy valaminek a kárára megy, vagy minőségileg egyszerűen nem az lesz, amire utána jó lelkiismerettel vissza tud nézni.
Az ember ilyenfajta tevékenységet, vagy bármilyen tevékenységet mindig valaminek a rovására tesz. Tehát olyan nincs, hogy úgy ki tudom méricskélni, hogy mindenre jut idő, és akkor tökéletes vagyok mindenben. Ez okoz egyfajta lelkiismeret furdalást időnként, hogy azt mondom magamba, hogy hát én most tényleg nem megyek, nagyon szeretnék elmenni, de nem megyek. És akkor végig killódom azt az időt, amíg ott lennék, végig gondolom, hogy most ott lehetnék, de mégis itt vagyok, vagy ez egyszerűen megy.
Hát rossz esetben lelkiismeret furdalás, de jó esetben, hogyha kicsit elé tudunk menni, akkor inkább sok gondolkodni valót és sok szervezést. És hogyha ezen a ponton az ember egy kicsit észnél tud lenni, akkor megkímélheti utána magát attól, hogy ami mellett elköteleződik, abban rosszul érezze magát.
A minőségi idő az nagyon fontos, még a beszélgetésünk vagy adás előtt erről beszéltünk egy kicsit, hogy talán ezzel ki lehet váltani a többi időt, ami a család mondjuk terhére megy, hogy amikor ott vagyok, akkor ott vagyok teljes mértékben, és nem kacsingatok sem erre, hogy most máshol is lehetnék. Mit gondol erről?
Ilyen szempontból jó a futás, mert azt az ember vagy csinálja, vagy nem. Tehát nem olyan...
Tehát nincs annyira kötve.
Igen, igen. Most itt csak így a tévézés jutott eszembe, de hát ki az ugye, aki a tévézést választja hobbinak, hogy akkor kicsit a gyerekek is, vagy, tehát ilyen szempontból nem jó példa, hogy akkor félszemmel nézem a gyerekeket, félszemmel a tévét, tehát ilyen a futásnál nincs, ez jó dolog, hogy akkor tényleg, ha nem adok magamnak más kibúvó lehetőséget, hanem rájuk figyelek, akkor ez a két tevékenység, ez nem tud összefolyni, illetve ha teret adok annak, hogy összefoljon, mert elmegyünk együtt egy szabadidős tevékenységre, ahol mondjuk mi futunk, a gyerekek bicikliznek, vagy valahol szervezetten együtt tudunk sportolni, az meg nagyon
hát
értékes
tökéletes.
És nagyon hiteles dolog tud lenni. Abszolút kiszolgálja ugye a minőségi időt, sőt, úgymond még a gyerekeknek is lesz a futásról egy olyan képe, hogy nem az az elsődleges kép, hogy az, hogy a futás jó dolog, abból én annyit látok, hogy anya meg apa együtt elmegy, hanem...
És gyakran van ilyenre lehetőség, hogy együtt elmennek négyen?
Amikor négyen megyünk el, hát arra kisebb a lehetőség, ez még a gyerekek korából adódik, mert 3 és 6 évesek.
Ja, azért akkor érthető.
Igen.
Már a 6 éves lehet, hogy benne lenne bizonyos dolgokban, de még azért 3 éves kicsi.
Igen, igen, a 6 éves már ugye elbringázgat velünk egy rövidebb távon, a kicsit meg ugye eddig tudtuk vinni biciklinek a hátsó ülésébe, de hát most már ő se abba a korba van, akit csak úgy bármennyi időre le lehet kötni egy biztonsági övvel, úgyhogy egyelőre így az aktivitásokat nehezen tudjuk egy rendezvény keretén belül összefésülni, de ebben remélem, hogy a futózarándoklat például jó terep lesz, hogy mindenki mozgásának helyet tud majd adni, és ezt tudjuk nagyjából egy időben, nagyjából egy helyszínen csinálni. Hát ugye annyiban nem életszerű, hogy itt a munkát meg a hétköznapok szürkeségét remélhetőleg ugye itt nem fogjuk megélni, tehát ennyiből kevésbé hiteles a mindennapokhoz képest, de hogy valami ilyen napirendi gyakorlatot is várunk majd tőle, amit elhozhatunk magunkkal a hétköznapokba.
Azt gondolom, hogy ezért ez lehet tökéletes családi modell is, így ahogy elmondta, mert ez egy olyan sport, ami tényleg nincs kötve eszközhöz, az ember teljesítő képességéhez nyilván, a fizikai erőlétéhez nyilván, és ehhez azért edzeni kell minden szempontból. De talán lehet javasolni a hallgatóknak, hogyha valaki mondjuk most kezdene el sportolni, akármilyen életkorú, vagy akármilyen nemű, hogy mit lehet mondani, hogy kezdje el nyugodtan, és egy kicsit beszéljünk akkor a teljesítő képesség határáról is, hogy ha valaki elkezdi, akkor viszont vegye figyelembe az életkorát, az egészségi állapotát, a családi állapotát, és kérem, hogy folytassa.
Hát azt tudnám javasolni, hogyha valaki elkezdi, akkor ne röstelje el, nagyon picibe elkezdeni. Hogy ilyenkor az embernek ugye fel tud forrósodni hirtelen a szíve, vagy legalábbis az enyém, és nem árt, hogyha egy kicsit tehát, hogyha a fejünket viszont nem hagyjuk felforrósodni. Tehát lehet a szív forró, hogyha az ember szeretne elkezdeni sportolni, de a fej az maradjon hideg, hogyha lehetséges, hogy semmiképpen ne üssön ez vissza se az egészség szempontjából, se akár a futás szeretetének a szempontjából, és ami még fontosabb, hogy ezeket a lemondásokat, ahonnan majd el fogja venni az időt a futásra, ezt is nagyon meg kell nézni, hogy honnan veszi el az ember, és hogy melyikek azok a kapcsolatok, amelyeket, most ez szigorúan hangzik, amelyeket érdemes feláldozni.
Igen.
Ennek az oltárán, és melyek azok a kapcsolatok, amiket meg semmiféleképpen nem. Tehát ezt azt mondom, hogy ezt erkölcsileg jó mérlegelni, mielőtt valaki így elindul. Talán ez az elején nem annyira nehéz, mert én azt mondom, hogy nagyon kevés távokkal, nagyon lassú iramban, aki esetleg idősebb, vagy vagy túlsúlya van, vagy az egészsége nem olyan, kezdje nyugodtan gyaloglással, és akkor szépen lassan kezdje növelni a távot, lassan növelje az iramot, és a szervezet jelez, csináljon mindig annyit, amennyit jó, amennyi jól esik, vagy amennyit szívesen csinál, hogy megmaradjon az az öröme, hogy ő legközelebb is szívesen megy ki. Az emberi szervezet tapasztalatom szerint úgy is olyan, hogy hatványozottan egyre többet fog bírni. Tehát nem kell félni attól, hogy kicsiben kezdi, és majd utána nem jut el valahova, mert az a tapasztalatom, maguk a versenytávok is úgy épülnek fel. Még az, hadd hozzam az ultratávokat példának, még az ultratávok is úgy épülnek fel, 50 kilométeres táv, utána 100 kilométeres táv. 6 órás verseny, 12 órás verseny, 24 órás verseny. Tehát még a nagy számok törvénye is azt igazolja vissza, hogy ha valaki rendszeresen csinálja, akkor a szervezet alkalmas arra, hogy az a saját erejét akár megduplázva tudja hasznosítani egy idő múlva. Tehát, hogy ez még a versenyrend is így épül fel, és de ezzel nem szabad visszaélni sem.
A lemondásról beszélgettünk, ugye a sporttal összefüggésben, azért az emberi kapcsolatokról is egy kicsit le kell mondani, ugye? A barátokról, akár a távoli családtagokról. Van-e arra idő, hogy azért ezeket is úgy karbantartani, megtartani, hogy úgy mondjam?
Hát a baráti kapcsolataink is leginkább a futókhoz kötnek minket, mivel velük töltünk annyi időt, hogy azt mondhassam, hogy kapcsolatok alakulnak ki, és szintere is van annak, hogy mi gondozzunk emberi kapcsolatokat. De azt mondanám, hogy a családon kívül, vagy akár a munkahelyen kívül igazából más minőségi emberi kapcsolat gondozására nem mondom, nincs, hogy lehetőség. Nincs időnk, de nem fordítunk rá időt. Tehát ez tulajdonképpen azt érezzük, hogy a családra jól hat vissza, mert ezért egy szoros közösség a családi közösségünk, és ez jó érzés. És akikkel, tehát például rokonokkal is, hál' Istennek olyan a rokonság is, hogy valahogy egy kicsit behívhatók a futásba. Tehát, hogy
hála Istennek.
Igen, de hogy tényleg az Istennek, mert hogy ez azért nem annyira tud lenni az embernek a munkája, hogy nyilvánvalóan nem ugyanazokat az elhívásokat kaptuk unokatestvérekkel, testvérekkel, de hogy mégis a szeretet kapcsán tudunk kapcsolódni akár a futásban is egymáshoz, úgyhogy én szeretném úgy látni magam, mint aki a rokoni kapcsolatairól nem mond le a futás miatt.
Mi az, amiben megváltozott az élete, a lelkülete a sport kapcsán? Mert az ember változik, szerintem változik, hogyha ennyi mindent megtesz a sport érdekében. És még hozzáfűzöm azt, hogy ez egy versenyszerű sport, az egy önző dolog. Tehát az ember a saját babérjait próbálja gyűjteni, és hogy ezt most kiért csinálom, miért csinálom, a versenyért csinálom, az egészségért, a sportért, vagy valamiféle elkötelezettségért, és most, hogyha arról le kéne mondanom teljes mértékben, akkor mi történik?
Hú, sok gondolatébresztő kérdés hangzott el. Nehéz, hogy mennyire önző dolog, hogyha valaki meg szeretne nyerni egy versenyt. Ez nehéz kérdés, és én magam is sokszor belebotlom, hogy mikor vagyok ebben önző, és mikor cselekszem azt, hogy a legjobb képességeim szerint, ugye, hogy az Isten is elmondja, hogy aki fut, az, hogy is van pontosan az ige, hogy fusson a lehető legjobban, és ő akarja elnyerni annak az érdemét. Ami ugye nem elsősorban a futásról szól, hanem inkább arról szól, hogy amit csinálunk, azt tegyük a lehető a legjobb tudásunk szerint, de hogy azért igen, ez nagyon sokszor elmosódik, hogy mikor versenyzem úgy, hogy magamból kihozzam a lehető legtöbbet azért, hogy megcselekedjem azt, ami bennem igen. van, és mikor pedig azért, hogy mindenféleképpen otthon csillogjon az aranyérem.
Hát reméljük, hogy csillog az aranyérem, legalábbis a lelkébe biztos, és ez a Mária Maraton, ez nagyon alkalmas lesz arra, hogy hát, hogy sokszor végig gondoljon mindent. Ugye itt a bőti időszakban nagyon sok minden van az ember fejébe, és hogy mi az, amit ebből meg tud, vagy meg akar valósítani. Tehát itt összekötődik az zarándoklat a sporttal, és azt gondolom, és még egy mondatot szeretnék öntől, hogy megtisztítja az embert ez lelkileg, fizikailag, hogy érzi, hogy gondolja.
A sportzarándoklat, vagy a futás?
Igen, igen. Ne, úgy együtt a kettő. Tehát mondjuk egy zarándoklat, az nyilván, de amikor sporttal van összekötve, akkor...
Hát úgy gondolom, hogy erre jó esély van. Sajnos, hál' Istennek ez nem olyan szerintem, mint egy automata, hogy fölül bedobjuk a pénzt, persze, alul meg kijön az üdítő, mert az nagyon jó lenne, hogyha elmennénk egy lelki futásra, és akkor... megtisztulva térhetnénk erről haza, de hogy egy nagyon jó eszköznek tartom ezt, hogy a futás és a sportolás, a futást eleve azért szeretem, és azért állok meg benne szívesen, mint példa, mert azt gondolom, hogy egy nagyon jó jellemformáló eszköz, és hogy az az állapot, amiben az ember belekerül futás közben, alázat, álhatatosság, hosszú tűrés, sok olyan emberi tulajdonságot használ, vagy élesít, ami szerintem nagyon kívánatos egy zarándoklat, vagy egy úgymond egy ilyen lelki tisztaság szempontjából.
Lehet-e imádkozni közben? Szokott-e? És már csak egy percünk van hátra, úgyhogy egy rövid válasz.
Gyors, frappáns válasz. Számomra a futás a legmélyebb közösség Istennel, és mélyebben vagyok benne, mint az imádságaimban, de ezt embere válogatja.
Tehát akkor ez egyfajta imádság is lehet, annak is lehet nevezni?
Igen, alapvetően igen. Mondom, edzés és edzés közt különbség van, de hogy egyébként igen.
Azt hiszem, az időnk lejárt, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljött és megosztotta a hallgatókkal ezeket a gondolatokat. Számomra nagyon érdekes volt, nagyon jó volt hallani, és reméljük, hogy a hallgatók is így voltak vele. Makai Viktóriával beszélgettünk az elmúlt fél órában, a családjáról, a sportról, a zarándoklatról, és a hitéről is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus, és azt mondom, hogy áldás békesség.
Isteni a dicsőség, mindörökké amen, és köszönöm a meghívást.
Én is köszönöm.
Nagybőti beszélgetések. Szigler Lujza riportműsora hangzott el lemondásról, áldozatról, szeretetről.